Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A koronavírus járvány legfrissebb fejleményeiről híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy mintegy 20 milliárd forintos beruházással egy magyar vállalat két nagy felüljárót épít meg Sri Lankán, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Domanics András összefoglalója.
A közlekedési infrastruktúra fejlesztésében a magyar vállalatok jelentős technológiai tudással rendelkeznek, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Sri Lankán. A Magyar Televízió felvételét hallják.
Egy olyan sikertörténet indul el, amelynek keretében egy magyar építőipari vállalat a valaha volt legnagyobb magyar útépítési projektet valósítja meg a világnak ebben a térségében. A betonútépítő vállalat egy 20 milliárd forintos fejlesztési projekt keretében két nagy felüljárót épít meg Sri Lanka fővárosának közelében, ezzel is hozzájárulva a Sri Lankai autópálya fejlesztési program sikeréhez.
Szijjártó Péter elmondta, a beruházás a Magyar Exim Bank kötött segélyhitelével valósul meg. A két felüljáró a tervek szerint 2023. októberére készül el. A külgazdasági és külügyminiszter a kolombói sajtótájékoztatón beszélt arról is, hogy egy magyar nyomdaipari vállalatnál jelenleg is folyik 500 ezer Sri Lankai vezetői engedély gyártása, miután korábban már 1,5 millió személyigazolványt leszállítottak. Emellett magyar cégek beruházásokat terveznek a vízgazdálkodás terén is, két víztisztító telep újjáépítését már befejezték, ezáltal ivóvízhez segítve 2 millió ember Sri Lankán. Domanics András, Inforádió 88,1.
Bár vezető tisztségeket nem kapnak, de az összes fideszes európai parlamenti képviselő helyet kaphat a parlament szakbizottságaiban a jövő heti tisztújítás után, mondta az Inforádió Brüsszeli Hét című műsorában az EU Monitor főszerkesztője. Járóka Lívia EP alelnökségének folytatásáról még egyeztetnek. Németh Zoltán kérdezte Gyévai Zoltánt.
A status quo nem változik. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a szakbizottságok és a különböző bizottságok, hiszen vannak ilyen interparlamentáris bizottságok is, amelyek harmadik országok és az Európai Unióról szólnak, ugye a közös bizottságai, hogy a szakbizottságok összetétele nem változik. Márpedig ebben ezek változni fognak, és a Fidesz ebből a mostani helyzetéhez, hangsúlyozom, a jelenlegi helyzetéhez képest, hogy a függetlenek között ülnek a fideszes képviselők, ott is maradnak, egy ideig még legalábbis. A mostani helyzetéhez képest javulni fog a helyzet, ugyanis az történik, hogy ugye most a ciklus felénél tartunk, és tisztújítás lesz, tükröztetni fogják, arányosítani fogják a bizottságok összetételénél az egyes frakciók létszámában történt változásokat. Márpedig tudjuk azt, hogy az Európai Néppárt száma zsugorodott, hiszen a Fidesz 12 képviselője távozott. Ezzel csökkent az Európai Néppártnak a létszáma. Ezt az úgynevezett ONT szabály szerint, ami egy bonyolult számítási módszer, tükröztetni kell a szakbizottságok összetételeinél is. Márpedig ez azt is jelenteni, hogy az Európai Néppártnak elvileg kevesebb hely jutna most januártól kezdve, mint amennyi korábban volt. Viszont az Európai Néppárt korábban már kijárta azt, mint a legerősebb parlamenti frakció, azt a privilégiumot, hogy ők nem akarnak lemondani egyetlen egy helyről sem, nyilván ez a frakción belül szítana bizonyos feszültségeket, ehelyett kijárták azt, hogy ehelyett inkább a létszámát, az egyes parlamenti szakbizottságok létszámát növeljék. Ennek a farvizére tud felülni most a Fidesz, hiszen ennek következtében így nagyobb esély van arra, hogy a független képviselők is, és ugye a Fidesz is visszakapja a Fidesz is azokat a főtagságokat, szakbizottsági főtagságokat, amelyekről le kellett mondaniuk, amikor kiléptek az LPP frakcióval. Ennek következtében egyébként úgy tűnik, ez még nem végleges, amikor beszélünk, hogy 12 parlamenti szakbizottsági főtagságot is fog kapni a Fidesz 12 képviselője.
Ez azt is jelenti, hogy ezekben a bizottságokban akár vezető pozíciót is betölthetnek, vagy pedig csak puszta tagság lesz?
Puszta tagságról beszélhetünk, hiszen ahhoz, hogy vezető pozíciót is betöltsenek, ugye függetlenek révén szó, tulajdonképpen támogatást meg kellene szerezniük a többiek támogatását. Már pedig tudjuk azt, hogy a többiek miért támogatnának egy független képviselőt. Nincs arra példa a mostani Európai Parlamentben, és valószínűleg nem lesz a jövőben sem, hogy független képviselők irányítsanak, amelyek mögött nem áll frakció, irányítsanak egy ilyen szakbizottságot.
Ugye az Európai Parlament mandátuma az 2024 tavaszáig szól, tehát még jó két év van hátra, vagy szűk két év van hátra. Hogyha megalakul egy újabb frakció, egy újabb csoportosulás, aminek a Fidesz is részese lehet, akkor újraoszthatják a helyeket?
Igen, jó megfogalmazás a kérdésben, ugyanis a feltételes módot kell használni. A helyeket újraoszthatják, de ez nem automatikus. Ha alakulna is egy ilyen erős, a korábbinál is erősebb frakció, tehát létre lehet hozni egy ilyet, de az nem tudná igazából parlamenti pozíciókra, jobb pozíciókra váltani azt a létszámot, amivel rendelkezne. Ilyen értelemben az, hogy meghiúsult ennek a radikálisan jobboldali pártfrakciónak vagy pártcsoportnak a létrehozása, az arra is relegálta ezt a pártcsoportot, hogy legközelebbi lehetőségük lesz, a következő parlamenti választás lesz, amikor ezt az esetleges, ha össze is állnak, ezt parlamenten belüli bizottsági posztokra egy befolyásra tudják majd váltani. Tehát hiába alakulnak meg majd mondjuk esetleg a franciaországi elnökválasztás után, az nem fog automatikusan nagyobb befolyásra lefordítódni.
A baloldali frakció az Európai Parlament főtitkári tisztségét kéri cserébe a néppárttól, hogy megválassza annak elnökjelöltjét, a máltai Roberta Metsolát, mondta az Inforádió Arena című műsorában Feledi Botond külpolitikai elemző. Milyen állapotban vág neki az idei évnek az Európai Unió, annak is a három fő intézménye, a tanács, a parlament, meg a bizottság?
Egy nagyon izgalmas év előtt áll az EU nagyon sok szempontból. Belső intézményi forgások is lesznek, hiszen az Európai Parlament eljutott a fél idejéhez, ami azt jelenti, hogy az elnökséget és az elnököt magát is cserélik. Ugye amúgy is sajnálatos módon Sassoli elnök elhunyt az elmúlt napokban, és megegyezés alapján a két nagypárt felosztotta ezt az amúgy 5 éves pozíciót két és fél éves pozícióra. Az EU-nak néhány nagyon fontos stratégiai irányát, új irányokat lefektetett Ursula von der Leyen a korábbi évértékelő beszédében. A félvezető piactól az akkumulátorokig a modern technológia irányokban látszik, hogy az EU akar lépni, illetve ott tartunk, amikor a felújítási alapot el is fogják költeni. Mindez pedig egybeér a francia elnökválasztással és a francia Európai Unió soros elnökségi tisztével. Ha ezeket vesszük, akkor minden adott egy izgalmas évhez, ahol lehetnek változások. Ráadásul az Európai Unió el fogja fogadni az új stratégiai dokumentumát, ami a külpolitikai, biztonságpolitikai értelmezését fogja megadni az Uniónak, várhatólag ezt az első negyed év végén, ami után a NATO fogja ugyanezt az új stratégiai dokumentumát megújítani, tehát a két szervezet, Amerika-Európa is kénytelen lesz picit mélyebben, picit tartalmasabban beszélgetni.
Nézzük a személyzeti oldalról. Nincs már eldöntve a tisztújítás sorsa? Ez egy hatalmas szervezet, amikor valahol megmozdítanak egy téglát, akkor ezt a másik oldalon ellensúlyozni szokás, mert különben nem jön ki a matek a végén.
Így van, ettől lett izgalmas, ugye itt az Európai Parlament tisztújításáról beszélgetünk, tehát az Európai Bizottság 5 éves mandátummal dolgozik, és kevesebb izgalom van, bár feltűnt éppenséggel Éric Zemmour szélsőséges francia jelöltnek az embere egy nagyon magas tanácsadói pozícióban, ami egy külön izgalmas történetté válik a politika és a bizottság együttműködésében, de a tekintet Brüsszelben az Európai Parlamenten van. Hiszen itt a máltai európai néppárti jelölt Roberta Metsola neve az, ami a legerősebben merült föl, hogy a szocialista elnökség után a második 2,5 évben néppárti, tehát konzervatív elnöke lesz és legyen az Európai Parlamentnek. Ugyanakkor egyre nagyobb árat kér ezért a baloldal, hogy megszavazza. Ennek az oka az, hogy az Európai Parlamentben is gyengülni látják a néppártot, tehát azt gondolják, hogy nagyobb árat kell azért fizetnie, mint amit eredetileg gondoltak 2,5 éve, hogy megválasszák az elnök jelöltjét. Ez konkrétan az Európai Parlament főtitkári pozícióját kéri, amit eddig egy a német jobboldalhoz köthető Klaus Welle nevű főtitkár töltött be. Gyakorlatilag az Európai Parlament egyik, hanem a legfontosabb szürke eminenciásáról beszélünk. És az ő fejét követeli a baloldal azért cserébe, tehát magyarul, hogy egy baloldali főtitkár tudjanak kinevezni, hogy beálljanak Roberta Metsola mögé. Ez a mérkőzés zajlik, és amíg ez nincs lefutva, nincs megszavazva, addig minden nap hozhat még meglepetést.
Újhelyi István kikéri az Európai Bizottságtól az ingyenes COVID-tesztekre adott uniós támogatás elszámolását. Az MSZP európai parlamenti képviselője szerint a 900 millió forintos keret felhasználása erősen korrupciógyanús. Az ellenzéki politikus egy sajtótájékoztatón beszélt erről, amelyet online tartott meg, mert megfertőződött koronavírussal.
A miniszterelnök azt kérdezte a minap saját magától nyilván a sajtótájékoztatón, hogy vajon miért kerül ennyibe Magyarországon egy teszt? Kérdezi az a miniszterelnök, aki saját maga, illetve kormánya határozta meg a hatósági árát egy tesztnek. Miközben Magyarországon, ez ugye nagyságrendileg 19 ezer forint, addig az Európai Bizottság általány ára 40 euró, tehát jóval kevesebb. Ez azt jelenti, hogy miután egészen biztos, hogy a magyar kormánynak nem kell többért beszereznie teszteket a nemzetközi piacon, mint mondjuk az Európai Bizottságnak, hogy ezzel megint valaki nyerészkedik. Éppen ezért, miután a kormány semmilyen módon nem reagált a múlt heti kérdéseimre, ezért tovább folytatom az ügyet. Ugyanis gyanús, hogy valami súlyos dologra tapintottam rá. 900 millió forintot kapott a magyar kormány vissza nem térítendő forrásból, hogy ezt elköltse ezekre a tesztekre. A kérdés csak az, hogy kiken keresztül és hogyan, mire használta fel ezt a forrást.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy enyhíti a tömegrendezvények szervezésének feltételeit a szlovák kormány. A kulturális élet képviselői azonban továbbra is elégedetlenek, mert szerintük mostoha gyermekként kezeli a kabinet a kulturális intézményeket. Az enyhítésnek köszönhetően viszont nézők is jelen lehetnek a szlovák-magyar közös rendezésű férfi kézilabda EB pozsonyi és kassai helyszínein. A kézilabda csarnokok egy negyedét töltheti meg a szurkolók. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Enyhített a szlovák kormány a tömegrendezvények szervezési feltételein. Mostantól már OP rezsimben, azaz az oltottak és a COVID-19 betegségen átesettek számára meg lehet tartani a rendezvényeket. Az alacsony kockázatú rendezvények legfeljebb 100 résztvevővel, vagy a kapacitás 50%-ával megtarthatók. A közepes kockázati szintűek legfeljebb 25%-os kapacitással. Január 19-től pedig várhatóan életbe lép az úgynevezett OP plusz rezsim, amely azokra a tömegrendezvényekre vonatkozik majd, melyek különösen rizikós besorolást kaptak, tájékoztatott Vlagyimir Lengvarszky egészségügyi miniszter. Ez annyit jelent, hogy a különösen rizikós besorolású rendezvényeken, mint például a lakodalmi ünnepségek, bálok és egyéb ünnepélyek, kizárólag azok a személyek vehetnek részt, akik felvették a koronavírus elleni védőoltás mindhárom adagját, vagy azok, akik már átestek a fertőzésen. Mindazok, akik a rendezvény kezdetéig a védőoltás két adagját vették fel, kötelesek lesznek negatív teszteredményt bemutatni. Néhány esetben elég lesz két oltás, a kiemelten rizikós rendezvényeken viszont szükség lesz a tesztre is. Az OP Plus rendszert várhatóan a szállodák üzemeltetésére, valamint a sportesemények szervezésekor is használni fogják. A január 13-án csütörtökön kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságon a csarnokok és más sportlétesítmények befogadóképességének legfeljebb egy negyedéig engedélyezik a részvételt. A szlovák-magyar közös rendezésű tornán Szlovákiában a pozsonyi Ondrej Nepela csarnokba és a kassai US Steel arénába várják a szurkolókat. Az SAS kormánypárt nem ért egyet azzal, hogy OP üzemmódban legfeljebb 50 fő számára tegyék lehetővé a kulturális rendezvények megtartását. Szerintük az ilyen intézkedés nem oldja meg a tönkretett kultúra problémáját, s úgy gondolják, a színházteremben legalább 200 főt be kéne engedni. A kisebb szlovákiai színházak többsége számára tűrhetetlen állapot 50 néző előtt játszani a színházteremben, véli Jaroslav Dóci, a nyitrai Andrej Bagar színház igazgatója. A Szlovák Nemzeti Színház viszont üdvözölte, hogy a színháztermek befogadóképessége 50%-áig emelték az engedélyezett nézőszámot. Eduard Heger szlovák kormányfő bejelentette, hogy Natália Milanová kulturális miniszter és Vlagyimir Lengvarszky egészségügyi miniszter kíséretében az elkövetkező napokban találkozni fog a kulturális élet képviselőivel. A találkozót a kulturális élet képviselői kérték még az elmúlt hét végén, mivel nem értenek egyet a kultúrára vonatkozó enyhítés múlt pénteken bejelentett feltételeivel. Nem tartják azokat elégségesnek, s ezért a lehető legrövidebb időn belül találkozni akarnak a kormányfővel, valamint a kulturális és az egészségügyi tárca vezetőjével. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Ha ismét erőszakot alkalmaz Oroszország Ukrajna ellen, annak súlyos következményei lesznek, erről Jens Stoltenberg NATO főtitkár beszélt, miután szerdán a NATO és Oroszország két év után először ült egymással tárgyalóasztalhoz. A hidegháború óta a mostani a kelet-nyugati kapcsolatok egyik legkritikusabb pillanata, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos segédmunkatársa. Jó járt Krisztiánt Kalapos Mihály kérdezte.
Hogyan kell értelmezni a NATO főtitkárának a szavait, aki eléggé egyértelműen úgy fogalmazott, hogyha ismét erőszakot alkalmaz Oroszország Ukrajna ellen, akkor annak súlyos következményei lesznek?
Hát azt gondolom, hogy az fontos, azért lehet, hogy nyilván Ukrajna nem tagja a NATO-nak, tehát nem életik meg Ukrajnát azok a kollektív védelmi garanciák, ami a NATO tagokat megilletik, és ugye ezt az Egyesült Államok is egyértelműen leszögezte, hogy katonai erőt nem küldene Ukrajna megsegítésére akkor, hogyha itt egy orosz agresszióra sor kerülne, hogy a súlyos következményeket nyilvánvalóan leginkább gazdasági szankcióként kell értelmezni, illetve maga a Biden adminisztráció is ugye azt a fenyegetést fogalmazta meg Oroszországgal szemben, hogy egyrészt nagyon súlyos korábban nem lehet ott gazdasági szankciókkal járna az, hogyha Oroszország megtámadná Ukrajnát, másfelől ahhoz vezetne, hogy a NATO keleti tagországaiban nőne a NATO katonai jelenléte, illetve az amerikai jelenlét ezekben a NATO tagországokban, illetve azt, hogy Ukrajna is további katonai támogatást kapna, és esetleg olyan fegyvereket is leszállítanának Ukrajnának, amit korábban nem tettek meg, de ugye konkrét katonai lépést ezek a fenyegetések nem helyeztek kilátásba.
A még szigorúbb gazdasági intézkedések mit jelentenek?
A probléma éppen abban áll, hogy ahhoz, hogy ténylegesen olyan fájdalmat, olyan veszteséget okozzuk Oroszországnak, ahhoz csak olyan gazdasági szankciókon átvezet az út, amik az európai szövetségesek számára is elég komoly veszteségekkel járnának. Ugye gondolok itt például az orosz energiaszektort sújtó szankciókra, tehát az olaj- és gázszektort sújtó szankciókra, vagy olyan pénzügyi szankciókra, mint amit ugye egyes szakértők már jeleztek, hogy ilyen lehet a SWIFT rendszerből való kizárása az orosz bankoknak, mely ugye az európai partnerek, vagy akár az amerikai gazdasági szereplők számára is komoly veszteségekkel járnának. Azt gondolom, hogy egyébként ezeket a lépéseket valószínűleg az Európai Unió és az Egyesült Államok meglépni akkor, hogyha Oroszország egy nagy szabású katonai támadást indítana Ukrajna ellen, de azt gondolom, hogy Oroszország elsősorban nem erre készül, és van számos olyan nyomásgyakorlási eszköz a kezében, ami nem feltétlenül egy nagyszabású offenzíva, de esetleg egy korlátozott katonai eszkaláció, akár a már megszállt, tehát a szeparatista területeken, akár ott kibővítve esetleg további katonai eszkaláció, ami nem feltétlenül biztos, hogy kiváltana ezeket a nagyon súlyos gazdasági szankciókat.
Annak egyébként mekkora a jelentősége, hogy két év után ismét egymással tárgyalóasztalhoz ült a NATO képviselője, illetve Oroszország képviselője szerdán?
Azt hiszem, hogy az fontos látni, hogy ez egy egyértelműen Oroszország által kikényszerített tárgyalás volt. Ugye azt láttuk, hogy október eleje óta ismét nagyon jelentős mértékben nőtt az orosz katonai jelenlét Ukrajna határainak közelében, és ennek a fenyegetésnek a kontextusában jelentette be az orosz külügyminisztérium, illetve át azt az amerikai félnek azt a két szerződés tervezetet, ami amerikai-orosz, illetve NATO-orosz viszonylatba tartalmaz olyan biztonsági garanciákat Oroszország számára, amit Oroszország szeretne elfogadtatni a nyugattal, és ugye ennek a keretében került sor valóban most erre a NATO-Oroszország tanácsülésre, amire tényleg nem került sor két év óta. Azt gondolom, hogy itt az amerikai fél és a NATO az egyetlen logikus utat választotta, belement ezekbe a tárgyalásokba a szerződés azon pontjainak mentén, melyek elfogadhatók a NATO, illetve az Egyesült Államok számára, és kategórikusan kijelentette, hogy ezeknek a szerződés tervezeteknek bizonyos pontjai nem is képezhetik vita tárgyát, tehát ezekről egyszerűen az Egyesült Államok és a NATO nem hajlandó tárgyalni, ilyen a NATO bővítés kérdése például.
Szembenállás több területen is van a két birodalom, Kína és az Egyesült Államok között, de azon megoszlanak a vélemények, hogy hidegháborúnak kell-e ezt nevezni, mondta az Inforádiónak a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. Kalapos Mihály kérdezte Salád Gergelyt.
Eleve az is kérdéses, hogy lehet-e hidegháborúnak nevezni ezt a letélkedést. Ebben sem értenek egyet a szakértők, de az egyértelmű, hogy szembenállás az van. Gazdasági fronton mindenképpen, ugye technológiailag a két irodalom vagy világrendszer az már elkezdte a szétválást, hiszen ugye az egyik oldalon Facebookot használunk, a kínaiak a saját alkalmazásaikat használják, vagy ugye a nyugati világból az a Huawei, ami a 5G technológiákban élen járva az egész világon, lényegében most már ki van tiltva. Tehát valamiféle ketté osztása a világnak elkezdődött, ami bizonyos területeken valószínűleg fokozódni fog, elsősorban a technológia területén, más területeken meg valószínűleg nem. Tehát a gumipapucsokat, vagy az egyszerűbb elektronikai eszközöket valószínűleg továbbra is Kínától fogja nyugat beszerezni.
Ráadásul számtalan nyugati vállalat érdekelt is abban, ugye, hogy ez a hidegháború, ha nevezhetjük így, ne is valósuljon meg.
Igen, és ez jó hír, hiszen a kölcsönös függőségek azok ugye enyhíthetik a politikusoknak a konfliktusra való hajlamát, bár ugye azért láttunk már olyat a világtörténelemben, hogy a gazdasági racionalitást felülírta a politikai szándék, vagy a nagyhatalmi versengés, tehát sajnos a kölcsönös függőség és a céges érdekek, azok nem jelentenek garanciát arra, hogy nem lesz ebből egy nagyon komoly szembenállás, akár konfliktus is.
Ettől függetlenül van egyfajta bipolarizáció a világban?
Hát egyértelműen azt látjuk, hogy Amerika próbálja megszervezni, újjá szervezni a saját szövetségi rendszerét. Biden elnök, amikor Európába látogatott még tavaly, a fő témaként a Kína ügyet hozta fel, és Kínának a megrendszabályozását. Ausztrália, Nagy-Britannia és Amerika megkötötték az AUKUS nevű paktumot, ami teljesen egyértelműen Kína ellen köttetett meg. A kínaiak meg ugye Oroszország felé orientálódnak, illetve Közép-Ázsia fele is próbálják a csákjaikat kinyújtogatni. Tehát azt látjuk, hogy mint egy ilyen eposz elején a felek kezdenek felsorakozni és megszervezni a saját szövetségeseiket, harcostársaikat. Aztán, hogy lesz a csata ebből, azt majd meglátjuk.
Ideológiai téren is zajlik hidegháború?
Zajlik, bár ott a felek nem egyenlőek, nincsenek egy súlycsoportban, hiszen nyugatnak van egy kész ideológiája, a liberális demokrácia, amire azt gondolja, hogy ez egy univerzális dolog, amelynek a világ minden országában, mindenhol mindig érvényesülnie kéne. A kínaiaknak viszont nincsen ilyen univerzális ideológiájuk, ők nem gondolják azt, hogy a kínai rendszert bárki más is át kéne vennie, ők azt mondják, hogy minden országnak a saját útját kell járni, a saját helyi körülményeihez igazodva, és a kínaiak tulajdonképpen ebből a pragmatikus országra szabott szemléletből próbálnak valamiféle ilyen ellenteológiát gyártani, de ennek még nagyon az elején van.
A francia elnökválasztás középen fog eldőlni, tehát a jobb közép és a bal közép pártok elnökjelöltjeiből kerülhet ki a győztes, mondta az Inforádió Arena című műsorában Feledi Botond, külpolitikai elemző.
Kinek áll a zászló most a francia elnökválasztáson? Onnan nap mint nap nagyon érdekes hírek jönnek, olyan jelöltek is jönnek föl, akiknek még nem is nagyon van pártjuk.
Így van, párt nélküli jelöltek, jelölt nélküli pártok, illetve Emmanuel Macron hivatalosan nem jelentette be, tehát hogy nem tette le még azt, amit ilyenkor majd formálisan le kell tenni jelöltségért. Nyilván el fog indulni, de ez a kampány mondjuk úgy, hogy még nyitott. Nem azért nyitott, mert elképesztő erős sorrendváltozások fognak bekövetkezni, de a baloldal még egészen biztosan nem zárta le az előválasztásának már nem nevezhető, de belső pozíciófoglalási háborúját. A jobb oldalon ez lefutott. Ugye alapvetően azt látjuk, hogy az egykori Sarkozy fémjelezte, nagyon sok névvel futott, most éppen Republikánnek, republikánusoknak hívott párt, Valérie Pécresse mögé, a párizsi régió, Île-de-France régiónak a vezetője mögé sorakozott fel. Némi meglepetésre, voltak más klasszikusabb jelöltek, de Pécresse-re esett a választás, ami színezi a korábbi elnökválasztásokhoz képest a jobb oldal szélét, hogy Le Pennel szemben megjelent egy még radikálisabb kihívó, ez Éric Zemmour, aki már elítéltek különböző usításért, egy nagyon antagonisztikus figurája volt eddig is a francia közéletnek, és most belépett, mint elnökjelölt, ami leginkább a szélső jobboldali szavazatok megosztására lesz alkalmas mindenki másnak, aki nem rájuk akar szavazni, ez alig, hanem egy pozitív fejlemény. Ami látszik, és ez egy nagyon érdekes adat, hogy a francia társadalom 2015-ben 42%-ban vallotta magát jobboldali beállítottságúnak, ez nem párt identifikációt jelent, ez most 44%. Tehát egy nagyon enyhe jobbratolódás, vagy úgy is mondhatjuk, hogy nincs lemorzsolódás jobboldalt. Ahol érdekes módon van lemorzsolódás, az a két szél. A szélső jobb identitással rendelkező franciák 12-ről 10%-ra csökkentek, egy francia felmérés alapján, míg baloldalon ez szinte jelentéktelen 6-ról 5-re csökkent. Tehát egy meglehetősen picike része az a társadalomnak, aki egyébként a szélen egyre nagyobb számú pártból, ha akarna, választhatna. Tehát a választás középen fog eldőlni. Innentől kezdve az a kérdés, hogy Valéry Pécresse-szel szemben fel tud-e állni egy olyan Macron alternatíva baloldalt, aki kredibilis, ezt eddig nem látjuk. Tehát Párizs polgármester asszonya Anne Hidalgo nem tudta ezt meglépni, úgy tűnik, tehát egyszerűen nem látjuk a kampányát átütni, minimum vegyesen mutatják be a párizsi eredményeit, valahogy nem tudott áttörni, és itt ugye korábbi francia baloldali prominensek, most éppen ugye a Madame Taubira, aki volt miniszter mindenféle fontos pozíciókban, próbálja ezt összefogni és elérni azt, hogy legyen egy új közösebb jelöltje a baloldalnak, emögött viszont nem mindenki szeretne felsorakozni.
Az, hogy Franciaország a soros elnök, ezt a belpolitikában lehet használni?
Hajaj, úgy is mondhatjuk, hogy Franciaország azért soros elnök, mert ezt fel akarják használni a belpolitikában. Ugye Macronnal szemben ez uniós szinten némi ellenérzéseket szült, hogy gyakorlatilag az Európai Unió jövőjéről szóló konferencia sorozat, ami egy állampolgári konzultációnak tekinthető, hogy ezt is azért találta ki, hogy aztán az elnöksége végén, most áprilisban lezárhassa, és a saját táborát, ami egy rendkívül heterogén tábor, lényegében csak az európai üggyel össze tudja fogni.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.